a gyerekkorukat gyászolják az emberek. Ön hogyan látja ezt a jelenséget?
Hát akkor, amikor először találkoztunk vele, és annak az én, hogy már vagy 40 éve, nem gondoltuk volna, hogy klasszikus lesz belőle, akkor tényleg úgy gondoltuk, hogy hát azért nem olyan rettenetesen súlyos dolog. De hát valamiért megszerettük, és ezt a szeretetet a televíziózás pedig minden lehetséges módon kihasználta, és nagyon sok filmes, nagyon sok film elhullott az idők során, de a Bud Spencer filmek nem, mind a mai napig élnek. Ennek aztán az lett az egyik közvetlen következménye, hogy hát nézd, most már lassan olyan 2,5 nemzedék élvezte Bud Spencer játékát, és azok, akik most a legfájdalmasabban élik meg, nyilvánvalóan azok, akik végigkövették ezt a pályát, akik még úgy frissiben látták a filmeket, de van ilyen félreértés, ne essék, amikor sok nosztalgia van benne. De közben föltehetünk egy másik kérdést is, hogy bocsánat, de mégis mi tartotta életben ezeket a filmeket?
Ez lett volna a második kérdésem, miért? Van rá válasza?
Sokféle válasz van, mert most itt az emlékezések közepette egyre gyakrabban keveredik elő, hogy hát mert rejtői. És ebben kétségtelen, hogy van valami igazság, hiszen maguk a bunyók rejtőjenő világát idézik meg. Gorcsev Iván emlékezetes pofonjai, amelyeket tanítani lehet a Külterki Akadémián, olyan pofonok, hogy senki nem hal bele. Tehát győzedelmeskedik, de nem veszi el az életet, és ez borzasztóan fontos. Én egy kicsit ugyanakkor kétlem, hogy ez elég lett volna, tehát hogy ez a fajta akció életben tartotta volna. Én sokkal inkább úgy érzem, hogy mesehőssé vált, vagy ha pontosabb akarok lenni, népmesei hőssé. Ő lett az igazságtevő, az igazságosztó, a szegény árvák elesettek űrangyala, hiszen borzasztóan plebejus figura. A filmjeiben mindig rémesen egyszerű, azt teszi, amit az egyszerű emberek, úgy beszél, hogy az egyszerű emberek, általában a helyzeteket is úgy oldja meg, ahogy a hétköznapi emberek oldanák meg. Na most, ha innen nézzük, akkor meg lehetséges, hogy az a vágyunk öltött test benne, hogy mi nem tudunk igazságot tenni ebben a világban. Mi mindig elszenvedjük az igazságtalanságokat. De ott van a mi hősünk, a helyettünk cselekvő, aki igazságot tesz, lenyomja a gonoszokat, és közben volt egy másik rokonszenves vonása, amely lehet, hogy politikailag nem eléggé korrekt, hogy még a törvény embereként is fenntartja magának a mérlegelés jogát. Különbséget tegyen a vétségek, a bűnök, a különböző erkölcsi tartások között. És lehet, hogy egy kicsit cinikusak lettünk, lehet, hogy néha legyintünk a világ dolgaira, de hát a fenébe akkor is nagyon jó dolog nézni egy ilyen filmet, ez a nagy marha ember szembeszáll a mafiával, szembeszáll mindenféle hatalommal, szembeszáll a nagypofájúakkal, és azzal a mérhetetlen nagy öklével szétcsap közöttük. Mi pedig úgy érezzük, hogy igen, kaptunk valamit. Meg ez egyfajta kárpótlás mindazért, amit mi nem tudtunk elintézni.
Az a karakter, amit ő megformált, az egy önálló kategória filmművészetben? Nagyon előképe, de leginkább utódja nincs?
Hát hogy ne lenne? A szóló Bud Spencer, mármint azok a karakterek, amelyeket megjelenít, azért visszavezethetők a nagy komikusokra. Ha már ugye európai színészről beszélünk, azt mondanám, hogy hát azért Jacques Tati vagy Louis de Funès ilyenfajta karakterek, tehát nagyon erősek. A testtartásuk, a jelenlétük, a beszédsebességük, a mozgásuk őrületesen meghatározó. De ugyanakkor meg van egy olyan vonulata, ugye a Terence Hill-el párosban forgatott filme, amelyek meg egy másik műfajhoz kötődnek. Ezt úgy hívják, hogy body film, cimbora filmek, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, amelyeknek pedig az a műfaji sajátossága, hogy két rendszerint nagyon különböző karakter próbálja rendbe tenni a világ dolgait, más képességeik vannak, állandóan vitában állnak egymással, de ugyanakkor kiegészítik egymást. Hogy most erre egy aktuális példát mondjak, most megy még éppen a moziban a Rendes fickók, amelyik azt mutatja, hogy ez a műfaj egyáltalán nem hagy meg. Szóval nem egyedülálló a jelenség, de hát mégiscsak egyedülálló, mert nem tud leválasztani arról a színészről, aki megjeleníti.
Valószínűleg keresve sem találnánk olyan világszerte ismert és népszerű színészt, aki a haláláig bizonygatta szerényen, hogy ő nem színész, de a filmművészet ugyanúgy nem fogadta be őt, és esetleg majd csak a halála után pitizik az ő emlékéért, mint rejtőjen őt a magas magyar irodalom?
Ebben bizony van valami igazság, bár kétségtelen az is, hogy Bud Spencer nem nagyon átcsingózott a másfajta szerepekért. Ugye pályája kezdetén ő másfajta filmekben is játszott, kétségtelen, hogy nem főszerepet. És aztán már úgy öregen a 2000-es években, a 2010-es évek elején valamivel komolyabb karaktereket is megjelenített, csak ezekre meg nem nagyon emlékezünk. Úgyhogy lehet, hogy másképp kellene néznünk, és azt mondani, hogy hát elnézést a néző szemével hogyan fest a film történet. Tehát, hogy miközben milyen ilyen okos tojásként megpróbáljuk eldönteni, hogy mi a jó, mi a szép, mi az, ami bővelkedik esztétikai értékekben, mi az, ami örökkévaló, lehet, hogy a fenébe ott kellene hagyni ezt a nagy képűségünket, és föl kellene tennünk azt a kérdést, hogy de hát, ha a nézők számára fontos volt és fontos maradt, akkor nem muszáj átemelnünk a filmtörténeti klasszikusok közé, de legalább kapja meg az őt megillető elismerést. És az, hogy itt évtizedeken át, évről évre, hétről hétre kaptunk tőle valamit, aminek örültünk, és hát bocs, hát azért a film része a szórakoztatóiparnak, és ebben valami olyasmi születik, amihez kötődünk. Igen, és ha a szórakoztató, akkor is jár neki az elismerés.
50 év múlva is tele lesznek a tévék Bud Spencer filmekkel, és ugyanúgy nézni fogják az emberek, mint most?
Nem tartom kizártnak, hiszen mindannyian látjuk, hogy mindenféle erős trendek, divatok mutatkoznak meg a filmcsinálásban. Szándékosan nem filmművészetről beszélek, hiszen a filmművészet az az ínyenc keveseknek a világa. De mostanában például éppen egy olyan korszakban vagyunk, amikor a jó és a gonosz határvonala már egyáltalán nem olyan egyértelmű, amikor már a két jó szuperhős is hajlamos egymásnak esni, amikor ezek a bizonyosságok feloldódnak körülöttünk. De egyáltalán nem biztos, hogy ez felhőtlen öröm a nézőnek. Lehet, hogy igenis vágyunk arra, hogy legyenek morális bizonyosságaink, és néha azt mondhassuk, hogy igenis azért szeretjük, mert ő a jó, amely az ezerféle formában felbukkanó gonoszszal szemben mindig a jót bennünket képviselt.